Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok első könyvéből, a 17. fejezetből olvasom, a 8. verstől kezdve a 16. versig. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, még utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak, és ha ezt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem áld a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony és a házanépe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Amen. Személyes szót, ha mondhatok, nagyon köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy eljutottunk ismét Miskolcra hosszú idő után Zsuzsával, a feleségemmel. Gyermekeink valóban, főleg Orsika többet megfordult itt, és mindig nagyon lelkesen számolt be az itt tapasztaltakról, az itteni élményekről. Igaz, hogy a nyüzsgő gyerek mindenütt jól érzi magát, és mindenütt szívesen részt vesz, ahová eljut. Marci és ő Miskolcot, ezt a város szülővárosának mondhatja, ők itt születtek. És nagyon örülök, hogy most itt sokakkal találkozhatunk, a régiekkel, szomszédokkal, ismerősökkel. És ahogy jöttünk, laktunk itt 7 évet a családdal, 18 évvel ezelőtt költöztünk el Szegedre, és mondtam Zsuzsának, gyere, megmutatom, hogy fiatal koromban hova jártam gyülekezetbe. Tudtam, hogy már a ház nem áll, de a telket láttuk, meg hát a helyre, persze hát a közös élmények kapcsán is nagyon jó szívvel emlékezünk. És most, amikor hála ünnepen vagyunk együtt, és a hálaadás kellene, hogy a szívünkben felerősödjön, és bennünket Isten felé közelebb vigyen, akkor éppen ez a helyzet azt mutatja, hogy akkor is van miért hálát adnunk, hogyha nem látjuk azt a sok mindent, amit láthatnánk. Egy nagyon szép, visszafogott kis oltár van itt előttünk, amely Isten gondoskodó szeretetét ábrázolja. Itt a Miskolci és a Kistokai gyülekezetben különösen nagy hálaoltárok készültek az elmúlt évtizedekben. Ide sorolható a Zsolcai templom is, ahol tavaly jártam, és éppen láttam ott a hálaoltárt. Nagyon sok kilós liszt volt kitéve, a testvérek ki mit tudott hozni, és azzal díszítették az oltárt, más is volt természetesen. És akkor, amikor a legdíszesebb hálaoltárra gondolunk is, az sem mutat meg mindent abból, amit az Isten nekünk adott. De valamit jelez, valamire felhívja a figyelmünket, hogy az Isten gondoskodó szeretete van jelen az életünkben. Most, amikor nincs olyan nagyon gazdag oltár, akkor is ugyanezt tudhatjuk. A gyülekezeti ház, amelyik a régi már nem áll, és az új pedig még nem épült fel. Ez is egy olyan köztes állapot, amikor nem látszik semmi, de az Isten gondoskodó szeretete jelen van a gyülekezetben, életünkben, és azon gondolkoztam, hogy az a kisebb baj, hogy nem áll már a régi ház, bár gyermekkorunk, fiatalkorunk sok élménye kötődik ehhez, az épülethez, magához. A nagyobb baj az lenne, hogyha gyülekezet sem lenne, ha emberek nem lennének, ha a testvérek nem lennének. Az, hogy az épület leromboltatott, az egy reményteljes folyamatnak egy kezdő lépése, mert ezt követi majd az újnak az építése, és ebben a reménységben akarunk hálát adni az Istennek, hogy ha látszik, amit tett azért, és amikor nem látjuk, vagy talán sokszor nem is értjük, akkor is az Isten dicsőítő hála ne szűnjön meg a szívünkben. Egy jól ismert történetet olvastam, amelyben azt látjuk, hogy szárazság volt Izraelben, éhínség volt, és ebben a nehéz helyzetben Isten azt mondta Illésnek, hogy menj el Sareptába, egy özvegyasszonynak megparancsoltam, hogy gondoskodjon rólad. És ennek a történetnek a kapcsán, ha megpróbálunk gondolkozni a helyzetről, olyan fantáziát és olyan elképzelést útjára engedve, ami nincs ugyanaz igében leírva, akkor gondolhatunk arra, hogy Illés azt mondhatta volna, hogy Uram, hát pont egy özvegyasszonyhoz viszel, egy szegény asszonyhoz viszel, egy olyan valakire bízol, akinek magának sincs, nem lehet sok. Ez az állapot, ez az özvegyi állapot, ez a szegénységet, a magára maradottságot, a kiszolgáltatottságot foglalja magában. Nincs, aki védje, segítse, bátorítsa ezt az asszonyt. Nincs jelen a család az összetartó, egymást segítő erejével. Pont egy ilyen helyre küldesz. Miért nem bíztál engem a polgármester gondjaira? Vagy arra a szőlősgazdára, aki hatalmas ültetvényen termeszti a szőlőt és készíti a bort? Miért nem olyan gazdag emberre bíztál, akinek a gondviselése alatt jó körülmények között élhetnék? Mondhatta volna Illés ezt, hogy Uram, nagyon rövid pórázon tartasz, nagyon szűkösen tartasz, adhatnál többet is, bízhattál volna másra is, de nem hiszem, hogy Illés így gondolkodott volna. Bár emberileg ez egy teljesen érthető elképzelés lenne. Akkor, amikor Egy másik alkalommal Illés kétségbe esetten, kiégve, a szolgálatban megfáradva, a pusztába vándorol, és azt mondja, Uram, vedd el az életemet, mert nincs értelme, hogy éljek. Elkeseredett, szomorú. A körülmények erre indítják egyrészt, másrészt pedig a körülmények éppen az ellenkező érzéseket kellene, hogy benne előhívják, hiszen éppen egy csodálatos győzelmet hajtottak végre az idegen pogány papok fölött. Kimerült Illés, és egy bokor alatt elalszott. És egyszer jön egy angyal, és felébreszti, és azt mondja, hogy kelj fel és egyél. És látott ott maga mellett forró kövön sült lepényt, meg korsó vizet. És megette, megitta, aztán újra elaludt, és ismét fölébresztette az Úr, és ismét azt mondta, kelj föl és egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Különös az az isteni terápia, hogy a kétségbe esett, elgyengült, megfáradt embert egy nagyon hosszú útra küldi az Isten, úgy, hogy közben egy kevés kis pogácsát meg vizet kap ehhez. Elgondoltam, hogy ha valami libasült lett volna ott, amire azt mondja az angyal, hogy egyél, igyál és erősödj meg, valamilyen tartalmasabb táplálék, olyan ennivaló, amitől tényleg az ember erőre kaphat. De nagyon szegényes ez a felhozatal. Mégis a történetet ismerve látjuk, hogy ment Illés ennek az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. Sokszor azt gondoljuk, hogy nagyon szegényes, ahogy Isten gondoskodik rólunk. Lehetne sokkal gazdagabb is, ugye? Ismerjük azt a színművet, nem is tudom műfajilag hova kell sorolni, a Hegedűs a háztetőn című darabot, ahol azt énekli a főhős, hogy Uram, hát neked, ha én gazdag lennék, kezdetű éneket, igen, hogy nem nagy dolog lenne neked egy kis gazdagságot adni. 100 dicsőség neked odafenn, nekem egy kis pénz itt lenn. Ez a vágy, az emberi vágy, és mindez nem egy teljesíthetetlen vágy. Az ember azt gondolja, hogy Uram, neked ez nem volna nehéz. És az Isten mégis máshogy gondolkozik rólunk, és máshogy gondoskodik rólunk. Gondolhatta volna Illés tehát itt, hogy egy szegény asszonyhoz kell mennem, aki maga is szűkösen él. De gondolhatta volna ez az asszony is, hogy Uram, hát ez a maroknyi liszt és kevés olaj arra elég, hogy most ebből valami ételt készítek a fiamnak, meg nekem, és utána nem várhatunk más, mint az éh halált. És amikor mi magunk is ilyen nehézségben vagyunk, akkor még ide nyakamra hozod ezt az embert. Még őt is, őróla is nekem kell gondoskodnom. Nem látjuk leírva ezt az igében természetesen, és csupán az emberi lélek és a magunkból kiindult gondolkodással gondolhatunk erre. De sokszor talán hasonlóképpen vagyunk mi is. Egyrészt, ahogy Illés azt mondja, hogy Uram, olyan kevés az, amit adsz. Adhatnál többet, és sokkal gazdagabb, eredményesebb, megelégedettebb lehetnék, hogyha a te gondoskodó szeretetedben kicsit bőkezűbb lennél. De az is megkísérhet bennünket, amit ez az asszony gondolhatna, ha már itt a feltételezéseknél tartunk, hogy Uram, hát még nekem sincs, és még másokon is nekem kellene segítenem. Hát hogyan? És miből? És érthetetlen, Uram, az, amit te mondasz és teszel, miközben ezek, mondom, emberileg teljesen elfogadható érvek, gondolkodások lennének, az Isten mégis így cselekszik. És a történetben megtapasztaljuk, hogy nem ennek az özvegy asszonynak a tehetsége, ereje, gazdagsága az, ami Illésnek is a gondját viseli, hanem Isten az, aki a gondját viseli. És ez az özvegy asszony sem kell, hogy attól féljen, bár minden oka megvolna rá emberileg, hogy hogyan tud ő segíteni a prófétán, mert az Isten gondoskodik. És egy csodálatos megtapasztalásnak lesznek a részesei, hogy miközben napról napra felhasználják azt a maroknyi lisztet és kevés olajat, másnapra újból van a fazékban liszt, és újból van a korsóban olaj, mert ismét van. Mert az Isten gondoskodó szeretete az megvalósult a mindennapokban. Amikor a nyugdíj kiszámítása történt az esetemben, és voltak mindenféle vélekedések, hogy talán majd mennyi nyugdíjat fogok kapni, akkor mondtam a feleségemnek, hogy hát úgy érzem, hogy a Jóistennek két lehetősége is van, vagy az, hogy jó magas nyugdíjat ad nekem, és akkor ezzel gondoskodik rólunk, vagy pedig, ha a nehezebb utat választja, akkor kevés nyugdíjat ad, de naponként a gondomat fogja viselni. Mindenképpen az ő gondviselő szeretetére vágyunk, és erre készülünk, és ezt tapasztaljuk, hogy a Jóisten naponként gondoskodik rólunk. Nem engedi meg azt, hogy sokat birtokolva olyan módon gondolkozunk, hogy na, majd beosztom és ügyesen fogom a jövőmet intézni, alakítani. Nem ilyen módon vesz körül, hanem úgy, hogy naponként megsokasítja a kevés lisztet és a kevés olajat. De az ő gondoskodó szeretetében élünk és élhetünk. És ha meg is kísér bennünket az Úr, hogy többre lenne szükségünk, akkor fogadjuk el, hogy nem igazán többre van szükségünk. A több az kárunkra lenne. Szoktam mondani, hogy egy vándornak nagy segítséget jelent egy bot az útja során. De ha 100 darab botja lenne, az megnehezíteni a dolgát. Az már nem könnyűvé tenni a vándorlását. És nem is gondoljuk, és sokszor úgy vagyunk, hogy buta fejjel a botból is 100-at akarnánk, hogy legyen hétköznapra, meg ünnepre, meg nem tudom milyen beosztással tudnánk ezt elképzelni, de az az egy elég, és arra az egyre van szükségünk, amit az Isten ad. Hogyha hálát akarunk adni, akkor lássuk ezt, hogy amit ad, arra van szükségünk, és azzal tud bennünket meggazdagítani. Ugye szoktuk mondani, hogy nem az a gazdag ember, akinek sok van, hanem az a gazdag, aki adni tud. És ebben a jelen helyzetben ez az özvegyasszony ilyen gazdagságot tudhat a magáénak. Mert az Isten gondviselő szeretete van jelen az életében, és mindannyiunk életében. Gondoskodik rólunk. Nem a mennyiségben lehet ezt lemérni. Nem abban, hogy sok van vagy kevés. Ez egy nagyon relatív dolog, mert a sok is tud kevés lenni. Az ember mindig többet akar. Akinek biciklije van, az motort szeretne. Akinek motorja van, az autót szeretne. Akinek autója van, az még jobb autót szeretne. Akinek nagyon jó autója van, az már helikoptert, vagy repülőt, vagy nem tudom mit szeretne, jachtot. Mert van tovább, van mindig több, és a megelégedettségben, nem a mennyiségben van az Isten áldása és kegyelme. És gondoskodik rólunk az Isten. Ne összehasonlítva éljünk, hogy a másiknak mennyi van, és annak több van. Nekem meg kevés. Mert én lehet, hogy ezzel a kevéssel élhetek teljes és boldog életet. És a másik a sokkal együtt mégis boldogtalan és örömtelen. És ebben a történetben van egy nagyon érdekes mozzanat. Amikor ez a próféta vizet kér, még azt mondja az asszonynak, hogy hozzá valami kenyeret is. És mondja az asszony, hogy nincs. Annyi van, hogy most a fiammal megesszük ezt a maradék elkészülő süteményt, pogácsát, lepényt, vagy nem is tudom, mire kell gondolni. Megesszük, és nincs tovább. És akkor azt mondja a próféta, hogy de előbb nekem süss belőle. Hát milyen embertelen kérés ez? Milyen önző kérés, hogy azt mondja a próféta először nekem. Mert az ígéret Isten részéről az, hogy ő pedig majd gondoskodni fog róla. De hát akkor is először neked. És ezt mondja az ige, így tanuljuk az Új Szövetségben is, hogy keressétek először Isten országát, annak igazságát, és minden más megadatik néktek. És mi keressük először a magunk boldogulását, keressük a jobb és magasabb fizetést, keressük a könnyedebb megélhetést, és sok mindent keresünk, és nem az Isten országát. Erre talán azt mondjuk, hogy majd, ha időm lesz rá, majd később. Nagyon sokszor mondták sokan azt, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, amikor már ráérek, most még dolgozni kell, és másodállást is vállalni. És az ember igyekszik, és keresi a boldogságot, űzi, hajszolja a boldogságot, és nem találja, mert az éppen abban volna, hogyha először Isten országát tudná keresni. Lemondva és félretentéve a mindennapi életre való igyekezetet, vagy ennek szebbétételére való törekvést. Valaki bizonyságot tett az egyik gyülekezetből arról, hogy milyen harcot jelent számára az a helyzet, amikor nyáron este bibliaórára kell menni. És elmondott egy helyzetet, amit mindannyian meg tudunk érteni. Azt mondja, hogy nyáron, amikor a nagy hőségben délben nem lehet kimenni az udvarra, kertbe dolgozni, akkor amikor már ez kicsit enyhül, az idő 3-4 óra körül kimegyek a kertbe, és elkezdek dolgozni. És az órámra nézek, és azt látom, hogy 6 órakor bibliaóra lesz bent a városban, és ha oda el akarok menni, akkor ezt a munkát most abba kell hagyni, be kell mennem, megmosakodni, átöltözni, a buszhoz menni, hogy oda jussak a bibliaórára, és aztán onnan egy óra elteltével hazabuszozni, és akkor már nem sok minden marad a munkából, amit a kertben végezhetek. Ha nem mennék a bibliaórára, akkor most lehetne sokat dolgozni. Ha nem kellene itt hagynom, akkor még folytatni tudnám a munkát, és jó körülmények között, már kedvező időjárási körülmények között. És ez nagyon vonzó. És hogyha ilyen helyzettel találkozunk, akkor kérdés, hogy hogyan döntünk. Ezt a lehetőséget akarjuk kihasználni, hogy most van jó lehetősége a munkának, vagy azt mondom, hogy ugyanakkor most szükségem van Isten igéjére. Szükségem van a közösségbe. És nem csak úgy, hogy én ott ennek a közösségnek a megajándékozottja lehetek, hanem úgy is, hogy az én jelenlétemmel erősítem a másikat. Ugyancsak egy másik gyülekezetből volt valaki, aki hosszú idő után jött a gyülekezetbe, elmaradt, és kérdeztem, hogy mi az oka a távolmaradásának, hogy nem jön a hétközi bibliaórákra. És akkor megnevezett egy testvért, a gyülekezetnek egy presbiterét, elöljáróját, és azt mondta, hogy X testvér se szokott jönni. Ő se jár hétköznap a gyülekezetben. Nekem nagyon megdöbbentő volt, ahogy ez a valaki egy másik ember példáján fölbuzdulva maga is elmaradt. a Biblia órától. Hát ne legyünk olyanok, akik a távolmaradásunkban azzal bátorítjuk a másikat, hogy neki se kell jönni. Maradjon otthon, dolgozzon, művelje a kertet. Mert nagy ígérete van annak, ha tudjuk először az Isten országát keresni. És elhinni, hogy utána pedig minden más megadatik nekünk. De ez a sorrend. És így lehet Isten áldásában részesedni, hogyha először őt keressük, az ő országát keressük, és neki akarunk hálát adni, őt akarjuk magasztalni és dicsőíteni. Ebben az évben Arany János évforduló van, születésének 200. évfordulója, és a rádióban sok arany verset és róla szóló megemlékezéseket hallottam, és többek között ismét elém került a Fülemüle című verse. Ismerjük ezt a verset, ugye? Péter és Pál, tudjuk, nyárban jól megférnek a naptárban. Két ember szomszédként él egymás mellett. Az egyik földjén áll egy nagy fa, és a másik oldalra áthajló ágon ül egy fülemüle, és énekel. És a vita, a per, a veszekedés tárgya az, hogy kinek dalol a fülemüle. Az egyik azt mondta, hogy nekem, mert az én fámon ül. A másik azt mondta, kendé ugyanaz árnyéka. Itt, az én oldalamon énekel. Aztán bíróhoz mennek. És mind a ketten egy-egy pénzzel, egy-egy összeggel meg akarják erősíteni a perben a maguk ügyét. És amikor a bíró ítéletet hoz, hogy na kinek is fütyül a fülemüle, akkor jobb felőlüt a zsebére, és azt mondja, nekem fütyül. Bal felőlüt, azt mondja, nekem fütyül. Holott, kinek fütyül a fülemüle? A versnek ezt a részletét hadd olvassam el. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle, azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre ím felviradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. Hát, kinek dalol a fülemüle? Istennek. Isten dicsőíti. És ez nagyon jó példa és megerősítés, bátorítás lehet nekünk is, hogy nem csak hálaünnep kapcsán, hanem naponként magasztalhatjuk Istent, dicsőíthetjük. Azért a kegyelemért, szeretetért, szépségért, ami mind miértünk van, ez a kis fülemüle a versben azt gondolja, hogy ez mind ő érte van. És ha belegondolunk, akkor van ebben igazság, és mi magunk is így láthatnánk a teremtett világot, hogy Isten mind miértünk tette. De olyan csodálatos módon, hogy miközben nekünk mindent megad, ezzel nem rövidíti meg a másikat és a harmadikat, mert mindannyiunkat ilyen gazdagon megáll. Ha keressük őt és az ő országát és annak igazságát, megáld Isten bennünket, gondoskodik rólunk, a szükségben ezt különösképpen megtapasztalhatjuk, hogy mit ér, mennyit ér. Van egy régi dal, amelyik azt mondja, hogy megtud, hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz sivatag kell. Hát azon olyan viszonyok között, amikor sivatag van, akkor értjük, hogy mit ér egy pohár víz. És ha ez a mi életünkben nem gyakran előforduló helyzetre gondolunk, mert kevésbé van alkalmunk olyan afrikai szafarikra menni, ahol a sivatag szárazságában, hőségében lehet részünk, de ismerjük, hogy mi az a nyári meleg, a szomjúság, és hogy mit jelent akkor inni egy pohár vizet. És el tudjuk képzelni ennek kapcsán, hogy mit jelent az, hogyha egy vándor a sivatagban egy zacskó aranya sok pénzzel utazik, de kifogyott a kulacsából a víz, és nincs víz. Mit ér akkor a sok pénz, amikor egy korty vízre volna inkább szüksége? És azt hiszem, hogy a Jóisten nagyon jól tudja, hogy nem sok pénzre van nekünk szükségünk, bár talán így gondolnánk, és ebben ábrándozunk, és azon gondolkozunk, hogy hú, hát ha mi valami nagyon sok pénzhez jutnánk, akkor hogy tudnánk segíteni a miskolci templom építést is például? Milyen sokat tudnánk az Úrnak adni? Milyen áldott felhasználói lehetnénk ennek a pénznek, és milyen sokak számára jelentetne az áldást is? Ilyen és hasonló gondolataink vannak, de az Isten nem egy zacskó aranyat ad nekünk, hanem egy forsó vizet, amire tényleg szükségünk van. Ami összehasonlítva pénzzel nem olyan sok, bár ahogyan a jövőnkről beszélnek a klímakutatók, azt mondják, hogy a közel jövő harca, háborúja már nem az olajért, hanem a vízért fog folyni. Bár összehasonlítva nem nagy érték, de mégis erre van szükségünk, és az Isten azt adja nekünk, amire szükségünk van. Akkor is, hogyha nem értjük. Akkor is, hogyha nem látjuk. Nehéz látni, és nehéz elfogadni egy olyan helyzetben vagyunk, hogy az egyik gyermekünk a tanulmányait végzi, és egy másik irányba vették őt föl, és nem itt akar tanulni, és nem tudja elképzelni, hogy mit fog kezdeni ezzel a tudással, és nem tudja, hogy miért így alakult, mert ő úgy szerette volna, és én meggyőződésem, és mondom neki, hogy ha most nem is látod, de a Jóisten majd megmutatja később, hogy miért kellett ez, és miért volt erre szükség, most ebben kell, hogy tanulj és helyt állj. És várjuk a megoldást, várjuk majd a Marci megvilágosodását, hogy azt mondja, hogy na most már értem, tudom, hogy miért volt ez. Mert ez később lesz látható. Valaki azt mondta, Isten útja, Isten dolgai mindig visszafelé érthetőek. Előre nézve nem látjuk. De megtapasztalva, visszatekintve nagyon világosan láthatjuk. És nekünk, akik most itt vagyunk, nagyon sok megtapasztalásunk van, már életünk eltelt hosszabb, rövidebb idejére visszatekintve, hogy az Isten hogy gondoskodott rólunk. És ez arra kellene, hogy bátorítson és erősítse minket, hogy ne elégedetlenkedjünk, hanem adjunk hálát. Dicsőítsük, magasztaljuk őt azért, amit adott. És ha hálát adunk, csak utalni akarok a 10 leprás történetére, akkor tud még többet adni. Annak tud még többet adni, aki visszamegy és megköszöni, aki hálát ad és köszönetet mond. Aki először az Istent keresi, félretéve minden mást, lemondva lehetőségekről, amelyeket talán úgy gondolnak sokan, hogy ezt nem szabad kihagyni. De ki lehet hagyni? Azért, hogy az Urat, Krisztust magunkénak tudhassuk, hogy a miénk lehessen. És befejezve a történetet, azt olvassuk, hogy Isten így gondoskodott erre az özvegyasszonyról, a házanépéről és Illésről, amíg szárazság volt azon a vidéken, amíg meg nem jött az eső, és újra termőre nem fordult a föld. És ez a történet, és a történetnek ez a befejezése azt mondja, hogy nem tétlenségre, dologtalanságra hív minket az Isten. Nem azt mondja, hogy csak feküdjünk, nyissuk ki a szánkat, és a sült galamb majd belerepül, hanem azt mondja, hogy tegyük meg, ami rajtunk áll. És akkor, amikor olyan körülmények következnek, amelyek nincsenek hatalmunkban, amelyen nem tudunk változtatni, amikor a nehézségek elhordozásában állunk tehetetlenül, akkor az Isten segít nekünk. Segít addig, amíg helyre nem állnak a dolgok. És amikor igen, akkor újra a mi munkánkat várja, és a mi munkánkban akar megáldani, meggazdagítani, és megörvendeztetni bennünket. Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy örömteli szívvel tudjunk köszönetet mondani Istennek azért, amit adott, ami látszik, azért is, ami nem látszik, és még azért is hálát adni, amit nem adott meg. Ugye a hála ünnepélyekünkön gyakran elhangzanak versek és egy vers, ismételten elő szokott állni, amikor azt mondja a versíró, hogy Uram, most azt akarom megköszönni neked, amit nem adtál meg. Mert milyen sokszor kértünk értéktelen, buta és inkább a kárunkat szolgáló kéréseket. És azért is hálát adhatunk, hogy köszönöm Uram, hogy nem adtad meg, és nem adtad azt, amit úgy gondoltam, és amit úgy vártam, hogy erre van az életemben a legnagyobb szükség. Nagyon széles az a terület, amiért hálát adhatunk, azért, amit ad az Isten, és azért is, amit elvesz. Segítsen az Úr bennünket ennek örömében, a hálaadás, a dicsőítésnek a boldogságában élni. Amen. Most, ha valakinek hangosan is elmondható imádság született a szívében, kérni, hálát adni, dicsőíteni akarja az Urat, rövid néhány imádságra csendesedjünk el, így imádkozzunk. Amen. 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 Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a bibliai nagy csodák indíthatnak bennünket dicsőítésre és hálaadásra, hanem a magunk életében, a mindennapokban megtalálható és fellelhető kisebb-nagyobb csodák is. Mert jelen vagy az életünkben, áldó, megújító, meggazdagító kegyelmeddel. Segíts ezt látni, segíts erre törekedni, hogy észrevegyük, hogy megköszönhessük, mert akkor lehet boldog az életünk, ha hálát adunk, magasztalunk és dicsőítünk jóságodért. Segíts erre minket úgy, hogy életünk mások előtt is példa lehessen a te dicsőítésedben. Amen.